Nem először lesz szó a Szabad Európa podcastjában álhírekről, dezinformációs, tehát a tömegek megtévesztésére irányuló kampányokról, illetve az ezek mögött sejthető erőkről, hatalmakról. A világot 2019 végétől 2020 elejétől sújtó koronavírus járvány időszaka nem mentes ezektől a szándékoktól, a fertőzés okozta betegség elleni oltóanyag megjelenése pedig még jobban felkavarja a befolyásolási szándékokat és lehetőségeket. Erről beszélgetünk a következő fél órában Krekó Péterrel, a Political Capital független elemző cég ügyvezető igazgatójával 2021. február 22-én. Én Vovesz Tibor vagyok. Meg lehet-e mondani, hogy az orosz és kínai védőoltás kifejlesztését mennyire sürgette a tudományos társadalmi igény, vagy mennyire a politika? Ilyen távolról meg lehet-e ezt ítélni?
Az biztos, hogy a vakcináknak a támogatásába abban nagyon erősen beleszálltak maguk az államok is, tehát ezt érdemes azért tudni, hogy itt a vakcinák kifejlesztése, bár ez javarészt ugye bár magánvállalatok részéről történt, de nagyon erős állami támogatása, tehát nyilván kezdetektől fogva, ha úgy vesszük, akkor a politika az államokon keresztül részt vállalt ebbe a folyamatba, a kezdetektől fogva. Ugyanakkor persze több politikai rétege is van ennek a kérdésnek. Nyilván fontos és felvetendő dolog az, hogy azért zajlik most egy verseny a világban azt illetően, hogy melyik ország tudja saját állampolgárainak bebizonyítani azt, hogy gyorsabban, hatékonyabban oltja be őket, mint más országoknak a vezetői és szakemberei teszik. Illetve ugyebár itt van a geopolitikai szempont, ami nagyon fontosnak látszik. Úgy tűnik, hogy vannak olyan országok, különösen például Oroszország és Kína, amelyek mintha sokszor fontosabbnak tartanák azt, hogy a saját állampolgáraikon túl fel tudják azt mutatni a világ közvéleménye számára, hogy más országok állampolgárainak tudnak kellő számú vakcinát biztosítani, tehát hogy mintha ez a vakcina diplomácia, ez most különösen fontossá vált volna, tehát hogy van ennek az aspektusnak egy ilyen állami, egy, hát hogy mondjam, belpolitikai és egy geopolitikai vetülete is, tehát hogy azzal együtt, hogy a vakcina az nyilván egy közegészségügyi célokat szolgál alapvetően, de itt azért ez egy erősen átpolitizált terület sok vonatkozásban.
Mondjuk nem ez az elsődleges csapás iránya ennek a beszélgetésnek, de hogyha már szóba került az egyes országok átoltottsága, tudható, hogy Izrael tart a legjobban, legelőrébb ebben a kérdésben. Ők mire tudják beváltani ezt az előnyüket? Geopolitikai szempontból például, vagy akár belpolitikai szempontból?
Én azt gondolom, hogy Izrael ország imázsának ez egyébként szerintem inkább többet segített, mint ártott. Nyilván itt azért keveredik a más országok részre a csodálat és az irigység, és azért felvetődtek itt olyan szempontok is, hogy azzal, hogy Izrael nagyon agresszíven lépett fel a vakcina piacon, annak érdekében, hogy minél több vakcinát minél hamarabb le tudjon kötni. Egyébként minél magasabb áron, nyilván ez is benne van, hogy itt azért árlicit is van, ezzel más országok elől kapott el a lehetőséget. Én azért alapvetően azt gondolom, hogy minden politikai vezető, szinte minden országnak a vezetője nagyjából szeretné, hogyha egy hasonló átoltottsági mutatót tudna most felmutatni, mint Izrael, és azért azt tegyük hozzá, hogy ha a nyugati világot nézzük, akkor különösen egyébként nagyon erős a kontraszt Izrael és más országok között, de ott vannak más vezető országok, mondjuk Nagy-Britannia, ahol az átoltottság azért magasabb szintű, és ott van mondjuk az Európai Unió átlaga, ahol pedig azt látjuk, hogy mintha ez az átoltottság ez kifejezetten alacsony szinte lenne, hogyha megnézzük mondjuk, akkor az Egyesült Királyságban 25% feletti az átoltottság, az Egyesült Államokban mondjuk 20% körüli, az Európai Unió átlagában pedig alig 6%-os, és egy ország, amiről talán érdemes lesz majd beszélni, Szerbia, amely se nem EU, se nem NATO tagállam, viszont ott csak nem 15%-os az átoltottság, egyébként javarészt orosz és kínai vakcináknak köszönhetően.
Ha már szóba került Izrael és szóba került Nagy-Britannia, azt tudjuk, hogy amikor ők nagy mennyiségben kötöttek le oltóanyagot, ugyanolyan keveset lehetett azokról tudni, mint most a kínairól meg az oroszról. Érdekes módon azt a társadalmat, azt a közvéleményt mégsem zavarta ez a tény. Hol lehet itt a különbségnek az alapja?
azért azt ne felejtsük el, hogy a nyugati közvélemény jelentős része számára, és ebből a szempontból Izraelt bátran soroljuk a nyugathoz, mondjuk egy amerikai vagy brit vakcina az jóval meggyőzőbbnek és biztonságosabbnak tűnik, úgy általában, mint mondjuk egy orosz vagy egy kínai. És most egy pillanatra tegyük félre azt, hogy ezek a filmek mennyire jogosak, meg nem jogosak, de egész egyszerűen itt arról van szó, hogy azért a percepcióban nagyon nagy különbségek vannak. Volt olyan kutatása egyébként például a YouGov-nak, ahol azt találta, hogy a nyugati ország jelentős részében jóval magasabb a bizalom. Például az amerikai és a brit vakcinákkal szemben, mint az orosz és a kínai vakcinákkal szemben. Hazai kutatások egyébként ugyanezt találták, hogy a magyarok legalább kétszer annyira bíznak a nyugati, mint az orosz vakcinákban, és háromszor annyira a nyugati, mint a kínai vakcinákban, és az egész nyugati világban jelen van. És a másik részről viszont azért tényleg azt is tegyük hozzá, hogy lehet, hogy ebbe volt némi szerencse is. Volt szerencse egyébként az izraeli, volt szerencse a brit döntéshozók részéről, hogy jó vakcinákba fektettek kellően korán. Egyébként az Európai Unió is, tegyük hozzá, viszonylag korán ezt megtette, ott azért problémák vannak a gyártói oldalon is, ezt se hallgassuk el. Viszont azért azt látjuk, hogy a nyugati vakcináknak a mai napig jóval transzparensebb a dokumentációja, és a harmadik tesztfázis eredményei, azok a közvélemény és a szakemberek számára sokkal inkább hozzáférhetőek, mint ahogy az orosz és a kínai vakcinák esetében megvan. Az orosz vakcina esetében már úgy tűnik egyébként, hogy meggyőző tudományos bizonyítékok támasztják azt alá, hogy a Sputnik V egy jól működő vakcina. Ugyanakkor itt is adódnak még kérdések, például, hogy miért nem tette még meg azt a mai napig Oroszország, amit egyébként sok fórumon hangoztatott, hogy megtette, hogy benyújtja Sputnik V vakcina dokumentációját az Európai Gyógyszerügynökségnek engedélyeztetésre, és a kínai vakcinák kapcsán pedig azért a szakemberek is arra hívják fel a figyelmet, hogy egészen egyszerűen jóval kevésbé hozzáférhető bármiféle harmadik tesztfázis eredmények az összefoglalója, mint az igaz mondjuk az AstraZeneca vagy a Pfizer vakcinája esetében. Tehát én azért azt gondolom, hogy itt a sztereotípiákon, az előítéleteken és az általános ilyen bizalmi szinten túl azért van egy olyan szempont is, ami ténylegesen fontos lehet szakmai szempontból is, ez pedig az, hogy egész egyszerűen többet tudunk a nyugati vakcinákról, mint a kínai vagy az orosz vakcinákról.
Amikor eljött ez a lehetőség, hogy a vakcinák kifejlesztésével, majd forgalmazásával politikai befolyást is szerezhet Oroszország vagy Kína, akkor miért nem tettek meg mindent azért, hogy a félelmeket, aggályokat, kételyeket eloszlassák?
Megmondom őszintén, hogy én csak találgatni tudok, és annyira érzékeny ez a téma, hogy nem akarok ilyen nyilvános spekulációkba bocsátkozni ezzel kapcsolatban. Annyit ugyanakkor mindenféleképpen el kell mondani, hogy a Sputnik V vakcina esetében nagyon feltűnő volt egyébként a hatóságoknak a meglehetősen ellentmondásos kommunikációja sok kérdésben az orosz hatóságoknak. És az a helyzet, hogy tudjuk azt például egy a Nature-ben publikált kutatásból, hogy a kormányoktól származó információ megbízhatósága az talán az egyik legfontosabb tényező abban, hogy mennyire fog bízni egy közvélemény a vakcinákban. Az orosz közvélemény nem bízik a vakcinákban, és az orosz vakcinában sem, amiben egész egyszerűen biztos, hogy van annak szerepe, hogy össze-vissza beszéltek a hatóságok. Elhangzott ugyebár olyan először, hogy ezt az oltást, ezt voltak éppen az időseknek nem szabadna beadni, aztán utána elhangzott az, hogy igen, elhangzott az, hogy alkoholt nem lehet mellette fogyasztani, utána elhangzott az, hogy ez nem egy fontos szempont. Vladimir Putyin már legalább háromfélét mondott azzal kapcsolatban, hogy ő maga beadatná ezt az oltást magának, vagy sem. Ezek nem gerjesztik a közbizalmat. És mondom, hogyha hihetünk abban a Lancetben publikált cikknek az eredményében, és miért ne hihetnénk, ami azt mutatja, hogy a Sputnik V harmadik fázisú teszt eredményei nagyon jó képet mutatnak, akkor talán megnyugodhatunk, de én azt tippelem, hogy maguk az orosz döntéshozók sem voltak arról szentül meggyőződve minden pillanatban, hogy ez valóban annyira jó ez a vakcina, mint ahogy ők azt a világ felé kommunikálják. Ugyebár azzal kapcsolatban, hogy Oroszország képes-e egyáltalán és mennyi ilyen vakcinát gyártani, ezzel kapcsolatban is nagyon különböző állítások fogalmaznak meg, mint ahogy azzal kapcsolatban is például a magyar nyilvánosságban, hogy végsősorban mi honnan kapjuk ezeket az orosz vakcinákat, az orosz média, orosz illetékesekre hivatkozva azt állította, hogy nyugodjanak meg az orosz állampolgárok, hiszen nem az Oroszországban gyártott vakcinákat fogják Magyarországra szállítani, hanem a Kazaksztánban és például Indiában gyártják ezeket. Ugyanakkor a magyar tudósok például az orosz gyárakban vizsgálták meg a Sputnik V vakcinát, és onnan számoltak be megfelelő eredményekről, illetve a hivatalos közlés Magyarország felé is az, hogy oroszországi gyárakban gyártják ezeket a vakcinákat, és a magyar kormánynak is ez a közlése. Tehát megint egy olyan téma, amiben nagyon ellentmondásos a kommunikáció. Itt általában azért azt kell, hogy mondjuk, hogy igenis van az autoriter államok és a demokratikus államok kommunikációja között különbség, és itt azt látjuk, hogy az az ellentmondásosság a hazai és nemzetközi közvélemény megvezetése, illetve a titkolózás, ami általában az autoriter rendszereknek a sajátja, az sajnálatos módon a nyilván, ahogy korábban szóba került, erős állami segédlettel kifejlesztett vakcinák esetében sem nagyon változik, és fontos azt elmondani, hogy mindezzel én nem azt szeretném mondani, hogy az orosz vagy kínai vakcinák ne lennének jók, és ezt nem is az én tisztem megítélni. Én csak annyit tudok mondani, hogy az információs környezet körülöttük hát sokkal keszekuszább, mint a nyugati vakcinák körül, és ez nem azért van, mint ahogy néhányan cinikusan hozzáteszik, mert hogy a nyugat is hazudik a saját vakcináival kapcsolatban, a kelet is hazudik a saját vakcináival kapcsolatban, ez azért van, mert egész egyszerűen a nyugati tudományos és politikai normarendszer és a demokratikus normarendszer sokkal inkább a transzparencia irányába mutat, mint azt mondjuk a kínai vagy orosz gyakorlatok esetében elmondhatnánk.
Annak a kutatónak, akinek a szakterülete az elnyomó hatalmak nemzetközi dezinformációs tevékenysége, mik voltak az első gyanús jelek az orosz és a kínai vakcina megjelenésekor?
Ami nagyon látványos volt, főleg a kezdeti időszakban, hogy Oroszország már jóval azelőtt jelentette azt be, hogy engedélyezték ezt a vakcinát Oroszországba, minthogy akár az első tesztfázison túljutott volna ez a vakcina, és akkor teleküldték a világot azzal a jó hírrel, hogy az orosz vakcina rendelkezésre áll, és gyakorlatilag az első igazi vakcina, amivel utána visszaszorítható lesz a vírus. Az orosz barát média szerte a világon, és így Magyarországon is, erről ilyen győzelmi jelentésként számolt be. Mindezt úgy, hogy utána nagyon sokszor elhangzott az információ, hogy nincs elég gyártókapacitás Oroszországban. Tehát egész egyszerűen kevés az a vakcina, amit le tud gyártani Oroszország. Ma azt látjuk egyébként például, hogy a Magyarországra tervezett orosz vakcinaszállítmányok is késésben vannak. Sajnos ez kevesebb figyelmet kap a hivatalos politikai részéről, mint az, hogy egyébként az Európai Uniós vakcinaszállítmányokkal késés van, ami egyébként szintén egy létező jelenség, és szinte egy probléma. És azt hiszem, hogy az Európai Uniónak is le kell vonni a tanulságokat, mint ahogy ezt a vezetői meg is fogalmazták egyébként, de mindez nem jelenti azt, hogy valós lenne, és érvényes az a szembeállítás, hogy a nyugati vakcinák késnek, még a keleti vakcinák korábban jönnek, de ezt látjuk egész egyszerűen, vannak olyan országok, ahol ez a fajta kommunikáció ez jobban rezonál, és mondjuk ki azt is, hogy vannak olyan országok, ahol egyébként az orosz és kínai vakcinadiplomácia egyébként sikeresebb tud lenni. Nem véletlen talán az, hogy ezek kis országok. Olyan kis országok, ahol könnyű a lakosság átoltottságához hozzájárulni viszonylag kevés vakcinával is, ugyanakkor azt az üzenetet lehet küldeni a világ felé, hogy itt van Oroszország és Kína segítő keze, és aki kinyúl érte, és elfogadja ezt a segítő kezet, azt ki tudja húzni a bajból. Amikor Szerbiában azt látjuk, hogy 15%-os az átoltottság, javarészt orosz és kínai vakcinákkal, tegyük hozzá, hogy Szerbiában jóval kedvezőbb mind Oroszország, mind Kína megítélése, mint a legtöbb nyugat-európai országban, és sokkal jobb egyébként, mint Magyarországon is, de ezzel együtt ott magas az átoltottság. Ez nyilván azzal is függ össze, hogy Szerbia egy kis ország, aminek kicsi a lakossága, és ennek megfelelően ott könnyű példát statuálni, hogy úgy mondjuk, a vakcina diplomácián keresztül. Könnyű azt felmutatni, hogy itt jól működnek ezek a vakcinák. Közben azt látjuk egyébként Oroszországban és Kínában, a hivatalos adatok szerint, amikről nem tudjuk, hogy mennyire megbízhatók, lehet, hogy ennél magasabb az átoltottság, de jóval elmarad a szerb szinttől egyébként az átoltottság. Tehát ez is abban az irányba mutat, hogy azért míg a világ összvakcina ellátásához a nyugati vakcinagyártók, például a Pfizer vagy az AstraZeneca jóval magasabb arányba járul hozzá, mint mondjuk a Sputnik vagy a Sinopharm, de ugyanakkor azt a képzetet sikeresen kialakítják egyes országok példáján keresztül, hogy keleti vakcinák nélkül nem lehetne ezt a járványt megoldani. És mondom még egyszer, fontos az, hogy legyen keleti vakcina, és szerintem nem probléma az se, hogyha egyes országokban jelen vannak a keleti vakcinák és a nyugati vakcinák is. Tehát nem lehet ezt a geopolitikai logikát egyedül érvényesnek tekinteni, mondjuk ha ilyen közegészségügyi szempontokról van szó. Ugyanakkor az is fontos, hogy a közegészségügyi döntések figyelembe vegyék azokat az averziókat és félelmeket, amelyek a közvéleményben megvannak. És ebből a szempontból egyébként én azt gondolom, hogy a szerb modell az akár követendő is lehet. Szerbiában ugyanis mindenki megjelölhette, hogy milyen vakcinákat hajlandó magának beadatni, és ott egyébként előzetesen már a regisztrációnál választhatott valaki, hogy jó-e neki az orosz vagy a kínai vakcina, vagy esetleg nyugati vakcinát szeretne, ami valószínűleg azt jelenti, hogy többet kell rá várni, de mégis ott lehetett egy preferencia sorrendet felállítani. Én azt gondolom, hogy ez egy jó gyakorlat lehetne egyébként például Magyarországon is.
Szerbia mennyire lehet behatolási pont Európa felé?
Szerbia szerintem egy üzenet Dél-Kelet-Európa számára, és Szerbia kapu, hát az egész nyugat-balkáni régióhoz bizonyos szempontból. Azért nagyon fontos Szerbia, mert Szerbia ugyebár kívül van még az Európai Unió és a NATO-n, az Európai Unióba egyértelműen csatlakozni szeretne, és valószínűleg az elkövetkező időszakban csatlakozni is fog. Ugyanakkor a szerb elnök Alekszandar Vučić egy nagyon ügyes hintapolitikával egyébként sikeresen tartja meg Szerbia nyugati támogatását, és mellette aknázza ki orosz és kínai kapcsolatokban rejlő lehetőségeket, de Szerbia egy üzenet szerintem az Európai Unióhoz még egyébként nem csatlakozott országok számára, hogy nézzétek meg, hogy honnan jön a valódi segítség, ez az Európai Unióból jön, nyugatról jön, vagy éppen Oroszországból és Kínából jön. És nagyon érdekes az, hogyha megnézzük egyébként, hogy az utóbbi években a Szerbiában egyébként pénzügyi transzferek szintjén ki mennyi segítséget nyújt, akkor azt látjuk, hogy az Európai Unió az messze a legtöbb pénzügyi támogatást nyújtja a Szerbia számára, utána jön egyébként Németország, az Egyesült Államok és az ENSZ. Ugyanakkor, hogyha megkérdezzük a szerbeket arról, hogy mit gondolnak ők, hogy ki nyújtja a legtöbb támogatást az ország számára pénzügyileg, akkor azt fogják mondani, 40%-a a szerbeknek a relatív többsége azt mondja, hogy ez Kína, és csak 20% gondolja azt, hogy az Európai Unió. 15% azt gondolja, hogy Oroszország, ahol sehol nincs gyakorlatilag a direkt pénzügyi transzferek tekintetében. Tehát itt nagyon el tud szakadni egymástól az észlelés és a valóság, és eleve azt látjuk, hogy az autoritár hatalmaknél nagyon sikeresek tudnak abban lenni, hogy inflálják magukat, hogy nagyobbnak látszak, felfújják magukat, nagyobbnak látszanak, mint amilyenek a valóságban. Ezt látjuk egyébként Magyarországon is, de látjuk Szerbiában is, és ilyenkor, amikor van egy tényleges, hát hogy mondjam, ténybeli igazolása annak, hogy segíteni tudnak, akkor ez nagyon nagyot tud lendíteni az imázsukon. És egészen egyszerűen valószínűleg nagyon sokan teszik fel a kérdést ma Szerbiába, hogy jó, hát akkor biztos-e, hogy az Európai Unió az annyira jó hely, mint ahogy mi korábban gondoltuk, hogyha ebben a jelenlegi helyzetben még Oroszországtól és Kínától kapjuk a segítséget, és nyilvánvalóan, hogyha onnan tényleg érkeznek vakcinák, akkor ez bizonyos szempontból szerintem egy érvényes kérdés. Én általában azt mondanám, hogy a nyugati világ számára ez az egész koronavírus egy soha nem látott imásbeli kihívást hozott, és az Európai Unió is szerintem kicsit lassan és tétován reagált az első hullámra is, és most azt látjuk, hogy vannak komoly problémák a vakcina beszerzések és az átoltottság tekintetében. Az Egyesült Államok ugyebár nagyon megszenvedte azt, hogy az egyik legfertőzöttebb ország, ahol egyébként statisztikailag tényleg nagyon komoly problémákat okozott ez a vírus, és ebben a helyzetben Oroszország és Kína, akik egyébként, hát Kína mégiscsak a forrása a vírusnak, és a kínai rendszer hazudozásai tették azt lehetővé egyébként, hogy ebből egy világvírus alakuljon ki, és ne lehessen idejébe megfogni. Oroszország sokáig nagyon nehezen birkózott meg a vírussal, mégis most ezzel az üzenettel, hogy korábban maszkokat, most pedig vakcinákat adnak az egész világnak, ezzel nagyon erősen hatni tudnak a nemzetközi közvéleményre. És azt gondolom, hogy sok szempontból eddig ebből az imázsversenyből Oroszország és Kína ilyen bizarr, paradox módon inkább győztesen jött ki, mint akár az Amerikai Egyesült Államok, akár az Európai Unió, és éppen ezért nagyon fontos szerintem, hogy ezért lássuk a dolgok másik oldalt, és lássuk azt például, hogy a Pfizer-BioNTech vakcina az egy amerikai német vakcina, amely valószínűleg a legnagyobb arányba fog elterjedni a világon, hogy a brit vakcináknak milyen fontos szerepe volt itt, az, hogy a tudományos újítások maguk azért nagyon sok vonatkozásban szintén nyugatról származnak. Van itt sok szempont, de én azt gondolom, hogy nem szabad átadni magunkat annak az ilyen egyszerű percepciónak, amire mondom, mondjuk Szerbia példáján nagy lenne a kísértés, hogy azt lássuk, hogy a nyugat itt csődöt mondott, amikor a vakcinákról van szó, míg a kelet tarol. Nyilván ez egy manipulált percepció, és Szerbia ebből a szempontból egy geopolitikai kísérleti laboratórium, és tegyük hozzá azt, hogy Magyarország egy ehhez hasonló, de Európai Unión és NATO-n belüli geopolitikai kísérleti laboratóriumként funkcionál most.
A Szabad Európa podcastjának vendége Krekó Péter, a Political Capital független elemző cég ügyvezető igazgatója volt. Én Vovesz Tibor vagyok, köszönöm a ránk szánt idejét.